egy komplett közel-keleti körutat tesz meg az amerikai külügyminiszter Antony Blinken, aki a térségbeli országokkal, az Izrael körüli országokkal próbál egyeztetni, és főbb arab államokkal azzal kapcsolatban, hogy hát nyilván ne szélesedjen ki az Izrael és a Hamas közötti konfliktus, másrészt próbál Izraelre is hatni. Egyébek mellett Antony Blinken azt mondta, hogy Izraelnek úgymond kemény döntéseket kell meghoznia, ha rendezni kívánja a kapcsolatot a legtöbb szomszédjával, és támogatnia kellene azokat a palesztin vezetőket, akik az izraeliek mellett kívánnak békében élni, és fel kéne hagynia Izraelnek olyan lépésekkel, amelyek csökkentik a palesztinok képességét, hogy saját magukat kormányozzák, de megemlítette azt is, hogy bírálva ezeket a dolgokat, hogy a szélsőséges izraeli telepesek Cisziordániában milyen büntetlenséget élveznek, és hogy bővítik a telepeket, házrombolások zajlanak, illetve kitelepítések. Szóval az a fajta igen komoly kapcsolat Izrael és az Egyesült Államok között, azt nem mondom, hogy repedezik, de hát, hogy teljesen más, mint az izraeli hadművelet elindítása előtt volt. Mennyire kell Antony Blinken szavait abban az értelemben komolyan venni, hogy Izraelnek tényleg igazodnia kéne ehhez, vagy mennyire önjáró most Izrael ezekben a hetekben, hónapokban? Kérdezem Szaifa Omárt, a Migrációkutatóintézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Antony Blinkennek a közel-keleti útja ezúttal sem okozott különösebb meglepetést, ez már a negyedik ilyen körútja volt Antony Blinkennek, mióta elkezdődött a konfliktus a Hamas terror támadásával október 7-én, és azt látjuk, hogy az arab országoknak az álláspontja is gyakorlatilag stabil. Igazából senkinek nem érdeke most ez a konfliktus, legkevésbé Szaúd-Arábiának, illetve azoknak az országoknak, amelyek már békét kötöttek Izraellel, itt beszélhetünk Jordániáról, Bahreinről, az Egyesült Arab Emirátusokról vagy Egyiptomról, hiszen az ottani vezetőknek a maguk jól megfontolt politikai és gazdasági érdekükből az lenne a céljuk, hogy minél hamarabb véget vessenek ennek a konfliktusnak, és remélhető, és ne legyen probléma, viszont nagy a társadalmi feszültség, ami rájuk nehezedik. Azt látjuk ugyanakkor, hogy az ön által is említett kardinális pontok, tehát a palesztin államiságnak a kérdése, az egy nagyon nehezen megvalósítható dolog. És hát most természetesen újra napirendre kerül ez a kérdés, mégpedig az, hogy palesztinoknak önálló államot kellene fenntartaniuk, hogy a telepeseknek kell mi legyen. Viszont itt olyan problémák vannak, amelyek nem igazán megoldhatóak. Gondoljunk arról, hogy Cisziordániában, illetve Kelet-Jeruzsálemben hozzávetőleg 700 ezer izraeli telepes van, akik alapvetően fontos és nagyon aktív szavazóbázisai a mostani kormánykoalíciónak, és semmilyen kormánykoalíció nem hagyhatja őket a jövőben sem figyelmen kívül, már csak demográfiai okokból sem. Emellett ugyanakkor ott van a palesztin menekülteknek a kérdése, tehát ne felejtsük el, hogy Gáza lakosságának 80, Cisziordániának 30%-a olyan palesztin, aki az elmúlt évtizedek konfliktusai során vándorolt a mostani lakhelyére, tehát nincs olyan palesztin vezető, ami lemondhatna a palesztinok visszatérési jogáról, ugyanakkor nincs olyan izraeli vezető sem, aki ezt megengedhetné, hiszen ezzel gyakorlatilag felborítaná a demográfiai egyensúlyt Izraelben, arról nem is beszélve, hogy nincs is hova hazatérniük ezeknek az embereknek.
Hát sok mindent mondott most, ami érdekes. Egyrészt ugye főleg a gázai övezetről tudunk, hogy ott voltak és vannak még mindig kiterjedt hadműveletek. Gondolom én rengeteg lakóhelyet lebombáztak, tehát a harcoknak nyilván ez egy velejárója. Aztán lehetett arról hallani, hogy valamiféle tervet próbálta az izraeli védelmi miniszter előhozni az izraeli kabinet ülésére, ami egyfajta megszállást hozna a gázai övezetben, ugyanakkor a civil irányítást a palesztinoknak adnák át. Aztán az nagy kérdés, hogyha nem a Hamásznak, hanem a másik palesztin szervezetnek, akkor egyáltalán elfogadnák-e ezt a helyiek. Hát, és aztán arról nem is beszélve, hogy mennyi mindent kéne ott tenni, hogy újra élhető legyen az övezet. Van erre akár a gázai övezetben, akár Cisziordániában ön szerint komoly esély, vagy itt tényleg nagyon-nagyon komoly tervek vannak a palesztin népesség kitelepítésére például, mert hogy ez is már elhangzott.
A palesztin népességnek a kitelepítése gyakorlatilag teljes ellenállásba ütközik az arab világon belül, és nem ideológiai okokból, hanem abból az egyszerű kiindulópontból, hogy akkor ezek az emberek arab országokba mennének. Márpedig az arab rezsimeknek nem céljuk egyáltalán befogadni ezt az embertömeget, amely noha Európából tekintve ugyanolyan arab, mint a többiek. Közelről megnézve viszont nagyon komoly kulturális, politikai és egyéb különbségek vannak. Tehát Egyiptom nem véletlenül zárja le a Rafahi átkelőt. Amit említett, ez a hatalmi vákum az arab, azon pontosabban a palesztin területeken, ez egy nagyon égető probléma, ami megnehezíti a konfliktusnak a megoldását. Azt látjuk, hogy 2006-ban voltak utoljára választások Gázában, illetve Cisziordániában, 2007-ben a rivális palesztin frakciók, a Fatah és a Hamas egymás hívei ellen hadjáratot indítottak, Gázából eltávolították a fatahosokat, illetve az ő klientúrájukat, a hozzájuk kötődő családokat. Cisziordániában volt egy hasonló tisztogatás, bár nem olyan sikerrel, mint ahogy ez Gázában végre ment. 2006 óta nincs olyan palesztin vezető, aki megmérettette volna magát az urnáknál. Azt látjuk, hogy a Hamas is kiépített egy kis mikroterrorállamot a gázövezetben, amivel a saját lakosságát is kordában tartja, vele ellenkezőket árulással vádolja meg és bebörtönzi. Ezzel párhuzamosan Cisziordániában nagyon lecsökkent Mahmoud Abbasnak a támogatottsága, 17%-on áll összesen az regnáló, immár 89. életévét belépő palesztin elnöknek a támogatottsága, Gázában pedig sokkal alacsonyabb. Ugyanakkor Mahmoud Abbasnak meg van kötve a keze, hiszen a cisziordániai lakosság őt és a Fatahot korrupcióval vádolja, nem is okszerűtlenül egyébként, ami miatt Cisziordániában több mint 50%-os a Hamasznak a támogatottsága, de összességében az nem látszik, hogy ki lenne az a palesztin erő, ami egy Hamasz uralom utáni gázajövezetben ki tudná terjeszteni a hatalmát, hiszen itt a Közel-Keletről beszélünk, ahol nem csak a pártbeli hovatartozás számít, hanem az is, hogy milyen politikai erőnek, milyen társadalmi klientúrája van, hogyan tudja az maga informális politikai, gazdasági befolyását érvényesíteni a társadalmon, már pedig a Fatahnak nincs ilyen infrastruktúrája a gázajövezetben, a Hamasznak nagyon kevés marad az infrastruktúrájából, nem is opció, hogy visszatérjenek, és az nem látszik, hogy ki lehetne az az új erő, aki ott rendet teremtene.
Visszatérve még egy picit erre a, nem is tudom, minek nevezzem, szóval erre fogalmazok úgy, hogy erre egyelőre ötletre, hogy a palesztin népességet kitelepítenék. Olvashat olyat az ember, de lehet, hogy ez aztán végképp, ahogy divatosan mondják, fake news, hogy esetleg a Kongói Demokratikus Köztársaságba telepítenék a palesztinokat. Erre bármiféle esélyt ad, hogy ez valamilyen szinten megvalósul, vagy hát ez olyan nemzetközi felháborodásba ütközne, hogy erre nincs esély?
Azt látjuk, hogy embereknek az áttelepítése még egy Afrikába, még Európai Unió szinten is nagyon nagy problémás, hiszen látjuk azt, hogy például Nagy-Britannia is mennyit küzd azért, hogy az illegális migránsokat Ruandába küldhesse vissza. Itt palesztin kontextusban mégiscsak 2 millió emberről van szó. Nagyon kevés az esély arra, hogy ez megtörténjen. Azt látjuk viszont, hogy természetesen az izraeli jobboldal részéről erre lenne igény. Az arab országok, amennyiben ez egy már megvalósított projekt lenne, feltételezhetően félrenéznének, hiszen nekik az elsődleges érdekük az, hogy gazdasági prosperitást tudjanak létrehozni, és ezáltal a saját társadalmaik belső békéjét megteremtsék. Viszont mire idáig eljutnánk, az már túlzott indulatokat keltene az arab társadalmakban, ezért nagyon minimális erre az esély.
Kelthette olyan indulatot, hogy mégiscsak lenne valamilyen konfliktus az arab államok, illetve Izrael között?
Mindenkinek érdeke elkerülni ezt a mostani konfliktust, pláne ennek a konfliktusnak a kiterjedését, hiszen itt az arab vezetőknek az autoritásáról van szó. Az arab vezetők nem szeretnének konfliktust Izraellel, és mindenáron igyekeznek ezt elkerülni. Azt se felejtjük el ugyanakkor, hogy a legtöbb arab országban azért nincs demokrácia. Tehát a politikai véleménynyilvánítás, pláne belpolitikai kérdésekben az finoman szólva túlzott kockázatokkal jár, A palesztin ügy pedig egy olyan szelep, amin keresztül a társadalmak és a politikailag aktív emberek meg tudják fogalmazni a véleményüket. Ezt bizonyos szintig tolerálják a hatalomban lévők, viszont amennyiben ez az ő autoritásukat megkérdőjelezné, abban a pillanatban fellépnének ellene, de az már túlzott kockázatokkal járna, és egyéb feszültségeket is növelne a társadalmakon belül. Például gondoljunk Jordániára, ahol a lakosságnak hozzávetőleg fele palesztin gyökerű. Tehát azt látjuk, hogy hát igen, erre kevés az esély, a kormányok békét szeretnének elsősorban.
Mennyire van arra esély, hogy mondjuk történik valami olyan, ami miatt hirtelen nem csak közvetett, hanem közvetlen résztvevővé válik ennek a konfliktusnak Irán, mert azért az a fajta támogatás, amit a jemeni huszik felé adnak, az főleg a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás támadása miatt egyre inkább szúrja a nemzetközi közvélemény szemét, hát olyannyira, hogy egyébként amerikai, illetve brit hadihajók is ott vannak a térségben, és nem csak védelmet nyújtanak, hanem volt, hogy kisebb huszi hajókat semmisítettek meg. Itt nem lehet olyan fordulat, ami adott esetben regionális konfliktussá szélesedhet?
Irán minden bizonnyal küzdene az utolsó palesztinig a palesztin ügyért, viszont számára is elsődleges a belső stabilitás, márpedig Iránban nagyon súlyos gazdasági válság van, ami egyébként látszott is az elmúlt években a különböző tüntetések kapcsán, ahol a nemzetközi sajtó rendszerint a fejkendő ügyére koncentrált, amit zászlajukra tűztek a tüntetők, de valójában nagyon súlyos társadalmi elégedetlenség van. Az iráni rendszernek a célja szintén csak a stabilitásnak a megteremtése, illetve az első számú vezető utódlásának a biztosítás vagy gördülékenyé tétele az elkövetkező években, ami már önmagában is egy belső politikai kockázatokkal jár. Irán természetesen klienseken keresztül igyekszik borsot törni az Egyesült Államok és Izrael orra alá, így különböző iraki lázadókon keresztül, Jemenben a húszikon keresztül, a libanoni Hezbollahon keresztül, illetve persze valamilyen szinten a Hamaszon keresztül is. Viszont ne felejtsük el, hogy Iránnak az elsődleges célja mégiscsak az, hogy kitörjön valamilyen módon a szankciók szorításából. Ehhez viszont az európai országokkal szüksége van a jó gazdasági és politikai kapcsolatra, tehát nem tudja nélkülözni a franciáknak és a németeknek a jó indulatát. Éppen ezért az igazából nem várható, hogy Irán eszkalálnia ezt a konfliktust a húszikkal. Egy bizonyos szintig ez elmehet, de amennyiben Irán komolyabb jelzést kap nem az Egyesült Államok, hanem európai részről, akkor minden bizonnyal megpróbálja mérsékelni az ottani kockázatokat.
Még egy közel-keleti szereplőről, egy erősről nem beszéltünk, Törökországról, akinek elnöke Erdogan hangzatos nyilatkozatokat tett az izraeli és a Hamas közötti konfliktussal kapcsolatban. És hát emlékeim szerint Törökország, illetve Izrael között egy nagyon komoly vízmegállapodás van, a területnek egy jelentős részét Törökország látja el vízzel, ha ezt jól tudom. Akár itt, akár más gazdasági együttműködések terén a törökök előbb-utóbb nem szoríthatnak egyet Izraelen, hogy fejezze be legalább az aktív harci tevékenységet a gázai övezetben?
Az önállóan említett víz mellett legalább ennyire fontos a kelet-mediterrán térségben, pontosabban a víz alatt lévő gázkincseknek a kérdése, amely állandó konfliktusnak a tárgya. Görögország, Izrael, Törökország, Egyiptom, Líbia, Ciprus között. Itt különböző erőviszonyok vannak ebben. Azt látjuk, hogy a török politika alapvetően pragmatikus. És való, hogy az AKPÁRT, mely kormányozza Törökországot, az szokt iszlamista párt, és alapvetően szimpatizál a palesztinokkal. Az izraeli kapcsolatok, melyek egyébként gyakorlatilag 20. század során jóknak voltak mondhatóak. 2010-ben mélypontra is jutottak, amikor izraeli partoknál támadás ért egy török segélyhajót. Azt látjuk ugyanakkor, hogy Törökország szintén 2018 óta a gazdasági mélyrepülésben van, és az elmúlt években minden megtesz azért, hogy javítsa mindenkivel a diplomáciai kapcsolatát, és elsősorban a gazdasági kapcsolatát a régióban. Közvetlenül a gázai konfliktus előtt találkozott Erdogan elnök és Netanyahu miniszterelnök. Akkor úgy tűnt, hogy a két ország között alapvetően helyreállt a kapcsolat, amikor a Hamas végrehajtotta a terrortámadását, Törökország közölte is, hogy nem tudja garantálni a jövőben a területén tartózkodó hamasztagoknak a biztonságát, majd ahogy a közvélemény átfordult, így a török elnök is igyekezve egyébként meglovagolni ezeket a hangulatokat, némi populizmussal a palesztinok mellé állt. Úgy azt látjuk ugyanakkor, hogy a retorikai támogatáson egyelőre ez nem mutat túl, hiszen Törökországnak is nagyon tágak és szertágazóak az érdekeik, a NATO-nak is tagja Törökország, fegyvervásárlási üzleteket hajt végre az Egyesült Államokkal, tehát azt látjuk, hogy a palesztin ügyet egy kártyaként használja, de az egyelőre nem látszik, hogy ő eszkalálná a konfliktusait Izraellel.
Szaifó Omárt hallották, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen részletesen elmondta a jelenlegi helyzetet. Jó napot és jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.